Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös műsora. Akik ma itt vannak velünk, Négyesi Tamás, a Mediátor stratégiai igazgatója. Szervusz Tamás!
Sziasztok, és üdv a hallgatóknak!
És Dankó Bence, a Mediátor stratégiája.
Köszöntünk mindenkit!
A mai híreink között szó lesz arról, hogy Budapest új főépítésze beszüntetné az épülethálókat és a velük járó reklámokat is ezáltal. Aztán beszélünk egy rendkívül kínos Unicom spotról, a Cinetic új elemzéséről, melyből kiderül, melyek voltak az utóbbi idők legérzékenyítőbb reklámjai, a spot szemlénkből pedig kiderül, hogy az OTP nem csak a sportolóinkra büszke, de a magyar írókra is. Egy percesek lakásvásárlással három írót szólítottak meg, Lackfi Jánost, Szabó T. Annát és Dániel Andrást, akik elmondják, hogy mi történik, ha egy fehér lapot látnak, és hogyan érkeznek az ötletek, és erre az ötletre felhúzva mindegyiknek van egy története első közös lakásról, vagy a közös fészek alapításról.
Mi ezt nagyon szeretjük, talán mondhatom ezt itt több eszámban is, majd Bence megerősíti, hogy megcáfolja ezt, de nagyon üdítő látni és friss, hogy mehettek valamilyen más fogást venni a lakásámok kapcsán, és nem csak pusztán valamelyik előző adásban volt például a Fundamentának a spotja, ahol lapozgattak egy telefonon vagy egy tableten képeket, és azokat nézegették jelenteket az életükből. Ehhez képest ez tényleg egy üdítős friss megvalósítás, hogy álmodoztatják, és írók, költők segítségével egy perces novellákat költenek ilyen lakásálmokról, illetve hát olyan helyzetekről, amik előidézik azt, hogy lakásálmokra van szükség, vagy hogy hitelre lesz szükség ahhoz, hogy megvalósítsák ezeket az álmokat, és megoldják az adott esetben a problémáikat. Úgyhogy nekem ez nagyon tetszik. Bence, mit gondolsz?
Az OTP az már szintén pár adásra korábban három spottal is belehúzott abba, ami pont ezt a hogyan újítom fel a lakást, hogyan alakítom át élethelyzetet dolgozza föl. Ott ugye egy egyensúlyozta kicsit így a realitás és a vicceskedésnek a határán, és én tök örülök annak, hogy nem álltak meg a tévészpotoknál, hanem kerestek egy új ilyen tartalmi platformot, és én nagyon remélem, hogy ezt azért is csinálták, mert hisznek benne, és nem csak azért, mert úgy gondolták, hogy akkor online-ba is az ilyen magasabban szituált, pozícionált potenciális célcsoportot is el kéne érni valami kulturális módon. Nyilván ez is egy logika volt mögötte, hogy na, ezzel elérik azokat, akik olvasnak és nem tévét néznek, de remélem, hogy ezt a gondolat ezen túlmutat.
Menjünk tovább a Cinetic új elemzésére, amelyben három spotról is szó van. Ugye ők neuromarketing alapján kutatnak, és azt hiszem, hogy ezekről a spotokról jó részt beszéltünk már korábbi adásokban, ugye a Vodafone, Radler és a Dulux új spotjairól, vagy nem legújabb, de viszonylag friss spotjairól van szó. Az érzékenyítés nagyon fontos, illetve az, hogy melyik spot hogyan tudja bevonni minél hatékonyabban a célcsoportját.
Igen, egészen pontosan a Vodafone-nak a spotjáról már beszéltünk, és érdemes látni azt, hogy körülbelül ugyanarra jutott a Cinetic is vele, mint amit mi is elmondtunk egy 2-3 adással ezelőtt. Most azért vettük újra elő ezt a Cinetic elemzést, mert van belőle egy nagy tanulság, ha van sztori, az elejétől közepe vége van, akkor van főszereplő, akkor ez működni fog. A Vodafone spotban ott van a kisfiú, nem egy azonosulható karakter, a céltudatossága az, ahogy így eléri a célját, az érdekli a izét, érdekli a nézőket, illetve egyébként azt érdemes látni, hogy amikor a spot oda jut, hogy a készülés után a kisfiú kiáll a színpadra, ott egy picit lelankad a figyelem, azért, mert már így tudja a rutinos reklámnéző, hogy akkor ez sikerült és lesz megoldva. A Soproni Radler az alapvetően egy ilyen mozaikosnak tűnő spot, egymástól eltérő vicces jelenetek kísérik egymást. A harmadik jelenet viszont, amiben a pingpongozás van, az láthatóan rohadt jól működik. Ugye az történik, hogy a főszereplőnk, aki egyébként Magyarország egyik régi legendás kreatív igazgatója, akit főszerepel abban a jelenetben, amikor a pingpongozáson is mindenféle eszközzel, evezővel, úszólábbal, békalábbal, minden, és természetesen egy dobozos sörre is vissza tudja ütni a pingponglabdát. Ezt a sorozatot, ezt a jelenetet, ezt imádják a nézők, tényleg jól is van vágva, nagyon humoros ötlet, lehet, hogy eredetileg nem volt cél, hogy legyen főszereplő ebben a spotban, nagy történet se legyen, egy ilyen mozaikos dolog legyen, mégis főszereplővé válik ez a karakter. Dulux repül, repül a húsgolyó, ki tudja, hol áll meg, ennyi a története a spotnak, viszont kellőképpen fölépített dramaturgiával végig fönntartja a figyelmet, hogy azt tudjuk ajánlani, hogy ne montázsokba, ne ilyen analógiás jelenetekbe gondolkozzatok ti alkotók, hanem tessék kigondolni egy történetet, legalább annyit, hogy egy húsgolyó, ha repül, ki tudja, hol áll meg, ezt kell feldolgozni 20-25 másodpercben, és ha van ötlet, akkor ez valószínűleg izgalmas is lesz.
Menjünk rá az Unikum legújabb spotjára, azt írjátok, hogy Worst Practice. Miért is annyira rossz gyakorlat az, amit az Unicum alkalmazott? Én szerintem egyetlen egy dolog miatt egyébként, tehát nem a történet miatt, mert maga az alapötlet az nekem tetszik. Itt a megvalósítás egy picit szerintem gyenge a színészi játék, vagy egy sokkal hangsúlyosabb, vagy fajsúlyosabb szereplőt kellett volna választani, akit esetleg már máshonnan ismerhet a néző, és tud vele azonosulni. Így nehéz szerintem azonosulni ezekkel a ugye itt arról van szó, hogy egy szereplő vagy egy színész mutatja be az összes karaktert, ugye ezek a hülye vendég, ugye az Üvegtigrisből ismert hülye vendég, az látható itt mindegyik jelenetben, és igazából szerintem itt annyi, hogy elveszted a fonalat egy idő után, mert nem tudsz vele azonosulni.
Sok fontos dolgot említettél, egyébként itt megint párhuzamot mondjuk valamelyik korábbi adásban említettük, volt egy ilyen szépségipari márka, Jankovics Péterrel csinált egy nagyon jó kis improvizációs, meg gondolom azért szkriptelt kis parádét, és igazad van abban, hogy itt a színészi játéknál vannak gyengeségek, nem lett túl erős, nem lett túl jól megírva, túl hosszú is ez az egész, de maga az alapkoncepcióval van probléma, tehát kvázi, bocsánat, megfelelés, de hülyének nézzük a fogyasztót, tehát hogy kifigurázzuk azt a fogyasztót, akit meg akarunk győzni arról, hogy idd ezt, válaszd ezt a kávét, és közben neki, tehát ez egy kicsit visszásnak
érezzük. Öngól.
Egyébként nem azt akarom kizárni, hogy nem lehet egy picit így kivívni magad ellen a közönséget, de valahol kell egy feloldás, kell egy katartikus csavar benne, ami utána megoldja ezt az egészet, és itt ez nekem ilyen.
Ez azért már karomboló, mert tényleg az egésznek egy mondatban az az olvasata, aki ilyet kér a kocsmába, az egy hülye. Tehát, hogy így gyakorlatilag bemegy, azt látjuk, hogy ott áll a pultos, POV kamera, tehát az ő szemszögéből nézzük, és aki ezt kéri, az Unicum barisztát, az mindegyik egy
az hülye. Az csak hülye lehet,
azért, igen. Azt azért tegyük hozzá, hogy ez
nem egy... Nem is a fogyasztóknak szól ez, hanem
nem
POV.
Tudom. Nem.
És valójában a kávézó tulajdonosoknak készült a film, hogy vegyék be a kínálatba az Unicum barisztát.
És akkor jönnek a hülyék is majd a izébe, a kocsmába. Lényeg, hogy azt azért hozzá kell tenni, hogy ez egy socialbel készített film. Az Unicum barisztának van egy rendes, nagyívű spotja is, amit nem annyira socialbel, hanem tévében és YouTube-on nyomnak, az nem ilyen. Ez valószínűleg azért készült, mert így valaki azt mondta, hogy akkor legyen egy virális tartalom.
Menjünk tovább a budapesti épülethálókra, velük vagy nélkülük. A budapesti főépítész most azt mondta, hogy inkább nélkülük. Vajon hogyan fog ez hatni majd a reklámiparra, és hogyan fog hatni majd a hirdetőkre?
Én szerintem lassan fog az épülethálókkal kapcsolatban bármi alakulni, akár Budapesten, akár az országban. Méghozzá azért, mert építkezések vannak, az épületháló adja magát, és hozzá kell tenni, hogy az ügyfelek is és a médiatervezők is nagyon kedvelik ezt a felületet. Egyrészt nagyon nagy, tehát látványos, nem kerülje el a figyelmet.
Úgynevezett stopping power erős.
Igen, és a másik pedig az, hogy az épülethálóba lehet legkönnyebben, meg ott a leggyakoribb az, hogy mindenféle kreatív világítási megoldásokat, nappal és éjszaka másképp néz ki, még plusz valami figurát, valamilyen 3D-s megoldást kitalálni rá. Ezekkel a felületeken lehet jobban lehet csinálni, mint a hagyományos ilyen gigamegabordokon és óriás plakátokon, tehát nagyobb kreatív játékot enged meg. Nyilván az nem jó, amikor egy épületháló csak azért van, hogy legyen reklám. Ugye van egy ilyen gyakorlat, hogy egy háznak szüksége van pénzre a felújításhoz, kirak egy épülethálót x hónapra, hogy abból összejöjjön a pénz a homlokzat rekonstrukcióra, és akkor az épületháló mögött éppen nincsen semmiféle munka sem. Ez egy szerencsétlen gyakorlat, de az épületháló egyébként pedig egy nagyon jó tere a kreativitásnak.
Ennyi volt tehát a hírek szekció, már is folytatjuk a Rebriefet.
Rebrief.
Vendégünk a Rebriefben Fetter Balázs, a MOL szponzorációs és mecenatúra vezetője, akit azért hívtunk el, mert az EB kapcsán a sportszponzoráció, sportkommunikáció előtérbe került, és a MOL-nak elég kiterjedt és sokirányú sportszponzorációs tevékenysége van. Nyújjunk vissza először még egy kicsit az alapokhoz, hogy hogyan érdemes a sportszponzorációról gondolkodni egy márkának. Tehát az az alapkérdés, hogy a sport önmagában, a sportoló mit tud hozzátenni egy márkához, miért érdemes marketing kommunikáció szempontjából is ezzel foglalkozni.
Üdvözlök én is mindenkit. Alapvetően legalábbis a mi kiválasztási szempontrendszerünk az arra épül, hogy kiválasztott csapatok vagy egyéni sportolók azok tudnak-e azonosulni a mi általunk elképzelt kommunikációs alapelvekkel, irányokkal. Tehát akárkivel nem tudunk mi se dolgozni, ez nem jelenti, hogy valaki rossz vagy jó, hanem hogy nem feltétlenül illik be a mi dolgaim. Mondok egy jó példát, egyébként a gaming az mostanában egy elég erőteljes terület minden szponzorációs részről. Nálunk például továbbra is az az egyik alapvetés, hogy lövős-ölős játékokat nem szeretnénk szponzorálni, ugyanakkor a klasszik sportra épülő játékokat, mint a FIFA-t például, azt nagyon szívesen erőltetjük mi is itt a sport szponzorációk kapcsán. Az egy érdekes kérdés, erről már számtalan kerekasztal beszélgetés zajlott, hogy nagyon nehéz ugye ez itt egy ilyen relatíve kis lélekszámú országban a sportszponzorációs téma, mert hogy állami szerepvállalás nélkül, vagy igazi nagyvállalati szerepvállalás nélkül azért önmagától olyan színvonalon sportot nem lehet csinálni, hogy nem vonunk be ide nagy támogatókat, és szerintem a rentabilitást vizsgálni Magyarországon a legtöbb sportági támogatás esetén az egy nagyon nehéz dolog. Nem is nagyon látom értelmét egyébként.
Akkor szűkítsünk egy kicsit a marketingre. Hogyha akár egy általában a fogyasztói márkákat nézzük, vagy a MOL fogyasztókat, MOL vásárlókat nézzük, az ő irányukból mennyire van egy ilyen elvárás a MOL felé, hogy sportszponzorációban, sportcsapatok vagy sportolók támogatásába részt vegyen, vagy ez igazából egy ilyen kicsit ilyen nice to have dolog fogyasztói szempontból, hogy örülnek a fogyasztók annak, ha látják, hogy a MOL jótékony ebbe az irányba, de ha nem csinálná, akkor is ugyanolyan értékes márkának tekinteni.
Szerintem nagyon jelentős szerepe van ennek, és egy elvárás is az emberek, az egy átlag polgár részéről, hogy egy olyan nagyvállalat, akinek komoly nyeresége és eredménye van évről évre, többek közt amiatt is, mert hiszen nagyon sokan tankolnak nálunk, hogy abból valami visszaforgatásra kerüljön az ő hétköznapékba. Ha más nem, akkor az, hogy tudjanak együtt örülni egy olimpián, vagy egy foci világversenyen az eredményeknek, vagy egy BL-be, vagy bármibe. Úgyhogy szerintem ez egy jelentős elvárás, mi ezt évente mérjük, és nekünk az derül ki, hogy ezt nekünk nem szabad nem csinálni.
Akkor térjünk is át a kicsit ilyen gyakorlati oldalára. Ti hogyan álltok neki egy-egy újabb projektnek? Mik a döntési szempontok? Egy általában mondjuk sportág választáskor, hogy milyen sportág részesülhet a MOL támogatásában, vagy aztán adott esetben már a adott csapat vagy sportoló kiválasztásakor?
Nálunk van egy stratégiai irány, nem csak Magyarországon, hanem a hozzánk tartozó környező országoknál is, hogy igyekszünk a legnépszerűbb sportágokban jelen lenni. Ez nyilván országonként valamelyest változik, de van egy kutatási eredmény, ami azt mondja, hogy itt ebben a régióban a labdarúgást azt nehéz lenne bármilyen más sportággal überelni. Ez ugyanúgy van a Romániában, Horvátországban, Szlovákiában, majd Magyarországon. És akkor ezután hasonlóan a magyar tahózható látványsportok kapcsán következik, országonként ez változhat valamelyes, de a kézilabda, vízilabda és a jégkorong. Tehát alapvetően nekünk az a cél, hogy a lehető legtöbb embert tudjuk elérni, és ezért olyan sportokat próbálunk választani, amiknek nagy a nézettség és nagy érdeklődésre tart számot. Van egyébként ettől eltérő támogatás is nálunk, az egy inkább egy ilyen felelősségvállalásnak a folytatása, van a MOL-nak most már 16. éve egy alapítványa, ami különböző fiatal, kiskorú tehetségeknek a támogatásával foglalkozik, nem csak sport, egyébként zene is, meg egyéb más kategóriákban is. Jó példa erre mondjuk a Szilágyi Áron, aki 13 éves kora óta támogatottja volt, bekerült ebbe a programba, és 23 éves koráig lehet maximálisan őt alapítványi támogatottként kezelni, és amikor eljött a 23. életéve, akkor úgy döntöttünk, hogy ő van annyira értékes és jó számunkra, hogy ővele szeretnénk felnőttként is együttműködni.
Nem befutott sportolóknak, tehetségeknek is van esélye a támogatásra, de feltétel az, hogy később ennek lehessen valamilyen kommunikációs eredménye vagy vonala?
Abszolút van esélye bárkinek, feltéve, hogy gyerekkorában jelentkezik nálunk tehetségként. Az, amit kérdezel, hogy utána felnőtt korban van-e további lehetősége arra, hogy nálunk támogatott legyen, az azért az ennél kettővel összetettebb. Egyrészt egészen más támogatási nagyságrendek vannak felnőtt élsportolók esetében, mint egy utánpótláskorú tehetség esetében. És amivel egyébként valószínűleg nem csak mi, hanem hozzánk hasonlóan más nagy cégek szponzorációja is hűl, hogy a felnőtté vált sportolók itt nálunk Magyarországon nagyon-nagyon ritka esetben rendelkeznek olyan skillekkel, amik alkalmassá teszik őket arra, hogy mondjuk a social térben ők jelentős táborokat és mozgatható vagy influencerként jelentős tömegeket tudjanak mozgatni, hiszen a sporttal foglalkoznak. Egyébként nálunk ez egy nagy fejtörés, hogy hogyan lehetne segíteni ezeknek a fiataloknak abban, hogy a lehető legtöbb ember elérjék, amellett, hogy minden nap edzenek és készülnek valamilyen kimagasló teljesítményre.
Említetted ezt, hogy akkor felnőtt korban social vezérelt világ, van egy ilyen elmozdulás egyébként, hogy akkor a csapatszponzorációk azoknak a jelentősége kisebb lesz így általában, és helyette a márkák elkezdenek inkább arcokat, meg személyiségeket keresni, és azokat támogatni?
Szerintem van ilyen szándék a részünkről, csak nagyon nehéz dolgunk van egyelőre. Tehát ha belegondolsz abba, hogy mondjuk van egy hosszú kapinkánk, ugye ő nálunk is támogatott felnőtt versenyző, zseniális sportoló, jó eredményei vannak, évekkel ezelőtt szerintem nagyon jó ütemben és nagyon jó technikákkal szerveztek maguk alá jelentős követőtábort a social médiában, ugyanakkor annak a jelentős része az mondjuk kínai. Ami az ő szempontjukból, az Iron Swim szempontjából teljesen érthető dolog. Egy MOL, egy regionális óriás vállalat szempontjából az, hogy Kínában mennyien ismeri Katinkát, eléggé indiferens. Most jön egy új generáció, van is egy-két emberke, akivel mi is foglalkozunk, vagy próbálunk tenni értük, de hogy ezek a 30-20-os emberek azért még olyan generációs geppekkel küzdenek a maiakhoz képest, tehát az ő felnőtt sportolóválások során még nem volt annyira nagy jelentősége a socialnek.
Visszatérve még a személyiségekre, volt most egy eléggé látványos eset, ugye Ronaldo és a Coca-Cola, tehát a Coca-Colát hozta Ronaldo hát egy közepesen kellemetlen helyzetbe egy Európa-bajnokságos foci EB-s sajtótájékoztatón. Mennyire rémálom ez egy sportszponzorációban résztvevő márka számára? Tud-e valamit így előzetesen tenni, hogy egy ilyen helyzetet elkerüljön?
Hát most a Ronaldo kapcsán nyilván nem tudom, hogy mi az igazság. Én azért egy Coca-Cola méretű cégről akár azt is el tudom képzelni, hogy gerilla ötletként valahogy, tehát ha már beszélnek rólad, és nem valami szörnyűséget csinálsz, akkor az egyébként marketing szempontból nem feltétlenül veszteség. Azért ez egy elég nagyot menő sztori volt ez a Coca-Cola-s üvegek félretétele, hogyha TikTokon egy pár percig elmélázik valaki, így esténként, akkor nem tudom én, egy 10 perc alatt találkozó 15 olyan TikTok videóval, ahol emberek adják a tévéből ki egymásnak a kólát. Tehát szerintem a kólának nagyon nem volt ez rossz. Az, amit ott mondtak, hogy már másnap a tőzsdén jelentős bukások voltak, én azt kizártnak tartom, hogy ez Ronaldo kóla arrébb tételével volt összefüggésben, annak valami más oka volt, ahogy így olvasgattam.
Előtte volt már egyébként a tőzsdei mozgás.
Akkor ráadásul. Jó. Na, szóval egyébként nekünk van egy nagyon jó, ehhez egy kicsit hasonlító sztorink, ez a Péni István. Nyilván nem Cristiano Ronaldo, nyilván nem akkor a sztár, még Péni István egy 23 éves sportlövő, óriás reménység, Európa-bajnok, és nagyon sokan azt gondolják, hogy idén akár olimpiai aranyat is nyerhet. Hát ugye most volt neki az elmúlt hónapokban egy pozitív dopingtesztje, nem tudom mennyire emlékeznek rá a hallgatók, vagy akár te is. Ott ugye az történt, hogy most már bizonyítottam, egy csapattársa a válogatotton belül, Új Delhiben egy világkupa verseny alkalmával bement a szobájába, egy derekán egy magyar válogatott melegítőfősővel, 45 percet eltöltött Pistinek a szobájában, és utólag kiderült, hogy kicserélte a vitaminos tégejében, kicserélte a kapszulákat tiltott listán szereplő kapszulákra. ami után Pisti pozitív dopingtesztet produkált, és aztán így fölgöngyölítették ezt az ügyet, mert hogy volt videófelvétel a szobába való bemenésről, és hogy például a Pisti napi szinten beszéltem vele, és hát ő teljesen kétségbe volt esve, hogy na most akkor mit szól ehhez egy ilyen nagy vállalat, mint mi, akivel most kezdünk egyébként érdemben fennünk együtt dolgozni. Mi is gondolkodtunk rajta, aztán abban maradtunk, hogy bíztunk a Péni Pistiben, hogy az van, amit ő mond, nekünk szerencsénk volt, mert tényleg az volt, és ő jött ki jól ebből az egész sztoriból. Szerintem azért ez nem ennyire egyértelmű, hogy valami, hogy ez egy ilyen tragikus dolog lenne.
Még egyszer köszönjük, Balázs, hogy csatlakoztál hozzánk a Rebriefbe. Bízunk benne, hogy más támogatási programokkal kapcsolatban később még lesz alkalmunk találkozni.
Köszönöm szépen, én is a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, köszönjük a figyelmet. Ennyi volt már a Rebrief. Jövő héten is jövünk. További jó rádiózást és szép napot, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.